Nagyon-nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket az év első Isten tiszteletén, itt az élő Isten jelenlétében, és itt a Trinity-ben, ahol túlzás nélkül állíthatom, hogy minden lehetséges. Itt van velünk az Isten, és ezért bátran mondhatom, hogy minden lehetséges. Az évünk mottóját láthatjátok, Jézust szeretnénk látni. Nem is szaporítom a szót, olvassuk János evangéliumából Isten igéjét, mégpedig a 12. fejezet 20. versétől a 33. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, ezzel a vágyal vagyunk ma itt együtt. Téged szeretnénk látni. Nyisd meg a szemeinket. Nyisd meg a szíveinket, nyisd meg a füleinket, nyisd meg az értelmünket, hogy mindenestől be tudjunk fogadni téged. Engedd meg, hogy meglássunk. Amen. Foglaljatok helyet. Előttünk áll egy új év. 361 néhány nap, és az a gondolat, hogy hát valami másnak kell történnie. Hogy szeretnénk, hogy valami más, és általában valami jobb történjen. Azt, hogy nem nagyon szoktuk kívánni, hogy történjen valami más, egy kicsit rosszabb. Egy csomó mindent szeretnénk látni ebben az évben. Szeretnénk látni egy kis fizetésemelést. Ki az, aki nem? Szeretnénk látni egy kis előrehaladást a munkahelyünkön. Szeretnénk látni a gyerekeink életében pozitív változást, hogy engedelmesebbek lesznek, hogy meghaladnak bennünket, hogy a nevelésünk talán a hajszálnál egy kicsit hatékonyabb. Szeretnénk látni néhány kilót, ami eltűnik rólunk. És így tovább. Egy csomó mindent szeretnénk látni, így van? Szeretnénk látni csodákat, hogy Isten végre tegyen olyat, amilyet eddig még nem tett, mert látjuk, hogy ez a megoldás, ez a megoldás, ez a megoldás valójában nem volt megoldás. És úgy tűnik, hogy nincsen megoldás. Olyan sok mindent szeretnénk látni. És én pedig most arra hívlak benneteket, és az egész előttünk álló évben, hogy váltsunk fókuszt. Váltsunk fókuszt egyénenként, családonként és gyülekezetként is. Arra hívlak benneteket, hogy az legyen a fókuszunkban, hogy mi ebben az évben és innentől kezdve mindig Jézust szeretnénk látni. És ez nem csak retorika, drágáim. Ez a kőkemény valóság. A kereszténységnek volt egy olyan időszaka, amikor ez lebegett a szemük előtt mindig. Szünet nélkül folyamatosan. És a pogány világ nem csak, hogy megismerte Jézus nevét, akár ezekkel a görögökkel kezdődően, hanem onnantól kezdve lángra gyúlt az egész akkor ismert világ, és az embereknek a világképe, a világról alkotott elképzelése, az, hogy hogyan működnek a dolgok, hogy mire érdemes nézni, ez gyökeresen átfordult. Amikor az emberek azt mondták, hogy nincsen másnak értelme az életemben, illetve minden más egyéb értelemszerűen abból fakad, hogyha elkezdem végre Jézust látni, akkor indultak el gyökeres változások. Emberek, családok és később gyülekezetek életében. És akárhányszor korrigálni kellett az Úrnak, mindig erre kellett visszafókuszálnia az ő népének a figyelmét. Hogy itt vagyok. Olyan sokszor hívjuk segítségül Jézus nevét, így van? Gondoljatok bele, hogy milyen kérdésekben hívjuk a legtöbbször segítségül az Urat. A hétköznapi életünk legtermészetesebb dolgaiban, így van? Ezek az ima sóhajók, amelyek újra és újra felszállnak. Uram, kérlek, segíts a munkámban, mert ezt én nem tudom megoldani. Uram, kérlek, segíts a gyerekemmel kapcsolatban, mert itt elfogyott minden erőm. Uram, kérlek, segíts a kapcsolataimban, mert nem megy, nem tudok tovább jutni, és annyira idegesít már, hogy nem tudunk ezen az akadályon túljutni. Kérlek, segíts, így van. Az Úr pedig ott áll mellettünk, folyamatosan, szünet nélkül. A hajunk szálai is számon vannak tartva. Minden sóhajunk, minden fohászunk, minden imádságunk meghallgattatik. Minden dolog ott van előtte. De az is igaz, hogy ezek a dolgok az esetek döntő többségében elveszik a figyelmünket a lényegről. Mégpedig pontosan arról, hogy gondoskodó természetű és kedvű mennyei atyánk van. Hogy az emberek másra sem vágynak, csak arra a találkozásra, amiben nekünk részünk volt. Arra az Istenre, akit mi ismerünk. Te hogy viseled azt, amikor próbálsz valakihez beszélni, és az nem figyel rád? Az hogy szoktad bírni? Próbálsz valamit mondani, és azt látod a férjeden vagy feleségeden, hogy aha, és kivonul a helyzetből. És látod, hogy hát nem annyira sikerült most ezt elmondanom, mint ahogy szerettem volna. Aki gyereket nevel, különösen kicsi gyereket, bár lehet, hogy nagyobbaknál is előfordul. Próbálsz neki mondani valamit, És azt látod, hogy igen, igen, bocsánat, jó, bocsánat. Mondtad, hogy kérek bocsánatot, akkor bocsánatot kérek. Jó, jó, mondjad már, hadd menjek játszani. Vagy a nagyobb azt mondja, jó, jó, mondjad. Úgy sem érdekel. Próbálsz valamit mondani a másiknak, de hiába vagy ott jelen, mégsem megy át az üzenet. Ami atyánk rendszeresen ezt éli át velünk kapcsolatban. Rendszeresen. És ezt nem megszégyenítésképpen mondom. Felszabadításképpen. Isten, ami atyánk, ott van velünk. Csak olyan nagy a szakadék itt a bukott föld és az atya között, hogy nehéz felfognunk azt, hogy Isten azért küldte el hozzánk az ő lelkét, a saját lelkét, hogy mindig velünk legyen. Nem ezt mondja Jézus? Azt mondja Jézus, hogy én elmegyek, de elküldöm hozzátok a pártfogót, a vigasztalót, aki mindig veletek lesz. És az atya folyamatosan beszél hozzánk, és azt mondja, hogy tudok rólad. Tudok a dolgaidról. Ismerem az ő fájdalmukat. Ez az egyik kedvenc mondatom a kivonulás könyvéből. Le is szállok közéjük, és kiszabadítom őket hatalmas kézzel és kinyújtott karral, mert ismerem az ő fájdalmukat. Úgyhogy az atya ott van, mindig hall, mindenről tud, és fontos vagy neki. És amikor egy maroknyi ember, mint itt mi, azt mondja, hogy tényleg nincsen más lehetőségünk. Mi Jézust szeretnénk látni. Akkor testvéreim, barátaim, drágáim, amikor egy embercsoport, egy maroknyi embercsoport azt mondja, hogy mi Jézust szeretnénk látni, az hatással van itt a látható világban, és hatással van a szellemvilágban. És amikor emberek ajkát elhagyja ez a világ rengető mondat, hogy Jézust szeretnénk látni, akkor három dolog biztosan történik, és ezt fogjuk most látni az igéből. Ez a mondat mozgásba lendíti Isten munkáját. Ez a mondat elkötelezettebbé tesz szolgálókat, és ez a mondat mélyebbre víz bennünket Isten megismerésében. Hát ezt a hármat szeretném most kifejteni. Amikor tehát emberek egy maroknyi csoportja azt mondja, hogy Jézust szeretnénk látni, kérlek segítsetek ebben, az mozgásba lendíti Isten munkáját. Mozgásba lendíti Isten munkáját. Hát nézzétek, mit olvastunk. János 12, 23, 24. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus a haláláról ennyire nyilvánvalóan, nyíltan, kevésszer beszélt. Milyen mondat hozza elő Jézusból azt a gondolatot, hogy már pedig meg kell halnom, hogy a halálom révén sokak életet nyerjenek, és gyümölcsöző életet kezdjenek el élni. Milyen mondat hívta elő Jézusból ezt a rendkívül mély igazságot? Az a mondat, hogy néhány görög megjelenik a Páska ünnepén, és azt mondják, hogy Jézus szeretnénk látni. És miért mondja Jézus, miért kezd el beszélni egyből a haláláról? Azért, mert a proféciák azt mondták, hogy amikor a messiáshoz elkezdenek jönni a népek, hogy az ő szabadítására várnak a szigetek. A szigetek az a proféciákban mindig az idegen népeket jelenti. Hogy az ő szabadítására várnak a szigetek. És amikor Jézus azt tapasztalja, hogy hozzák neki a hírt, hogy itt nem zsidók is érdeklődnek irántad. Szimpatizánsok, de nem zsidó származásúak, hanem görög származásúak, és jönnek imádni az Istent, de már kezdik felfogni, hogy van itt valaki, aki 3 éve olyan csodákat tesz és úgy beszél, hogy valószínűleg ő a zsidók megígért messiása, a világ szabadítója, és nekünk rá szükségünk van. És amikor elhangzik ez a mondat, hogy Jézus szeretnénk látni, és Fülöp és András ezt átadják Jézusnak, akkor Jézus azt mondja, hogy most jött el az idő. És János evangéliumában folyamatosan azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy nem jött még el az az óra. Még nem jött el az én órám. De amikor eljön az én órám, akkor. És itt Jézus azt mondja, hogy most indul a világ megváltása. És embereknek az a vágya, hogy Jézus szeretnék látni, a mennyben változásokat indít el. Olyan léptékű változásokat, amik a világ megváltását tovább lendítik. Miért? Mert emberek azt mondták, hogy nekünk nem kell más, csak Jézust szeretnénk látni. Értitek ezt? Azt mondja Jézus a 30-31. versben. Nem én értem, hallatszott ez a hang. Nem én értem, szólalt meg az Atya a mennyből, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Ez egy kicsit rejtélyes mondat, néhány hét múlva a Jób könyve kapcsán, amikor majd a sátán személyéről beszélgetünk, akkor bővebben is ki fogom ezt fejteni. Most elég az hozzá, hogy a sátán, mint a világ egyetem fő ügyésze, államügyésze, a legzseniálisabb módon használta ki az igazságra épített világnak az igazságait úgy kiforgatva, hogy folyamatosan leplezni tudta, még a mennyei lények előtt is, hogy ő valójában trónbitorló. És ebben a helyzetben, amikor Jézus hajlandó és kész feláldozni az életét tényleg és valóságosan, azt mondja Jézus, hogy na most indulnak a mennyben is olyan változások, amik megállíthatatlanul megváltoztatják a világ folyását. És a sátánt most fogják kizárni a mennyből, és most megy végbe az ítélet e világ felett. Na ezt figyeljétek, és mi indította el ezeket a változásokat? Hogy néhány ember azt mondta, hogy Jézust szeretnénk látni. Olyan sok mindenre fókuszálhatsz az előtted álló évben. Annyira sok minden fogja lekötni a szívedet és a gondolataidat. Annyira sok mindenre költheted majd a pénzedet. Olyan sok helyre mehetsz majd el. Úgy tűnik, mert van előtted egy év. És ha visszagondolsz arra, hogy tavaly ilyenkor gondoltál volna-e arra, hogy fog kinézni ez az előtted álló év, akkor gondoltál volna ennyi mindenre, hogy ennyi minden fog történni? Nem csak jók, gondoltál volna arra, hogy ennyi minden belefér egy évbe? Hogy ennyi mindent kell majd a szívednek elhordoznia? Gondoltál arra, hogy ennyi fájdalommal fog járni ez az év? Hát most sem tudjuk, hogy mit hoz. De én arra hívlak benneteket, hogy ne adjuk alább. Hogy ne add alább az életedben, hanem most meg fogunk állni néhány perc múlva az ige hirdetés végén. És térdre borulva fogunk könyörögni azért, hogy Urunk, mi, mint Trinity, téged szeretnénk látni, és nem akarjuk ennél alább adni. Hogy én, mint Pafkó Tamás, vállalom azt, hogy bármilyen 2024-ben én mindig rád szegezett tekintettel fogom járni az életemet. Ez nagyon veszélyes mondat. De Krisztus követői nem mondhatnak mást. Mert amikor elhangzik ez a mondat, ez a világ rengető mondat, az változásokat indít el még a szellem világban is. Hát akkor itt a láthatóban már hogyne? Ne? folyamatosan azon vagyunk itt a gyülekezetben, hogy hatással legyünk a környezetünkre. Ez a feltett szándékunk, ez a célunk, ez a mi nagy elhívásunk, hogy hívjuk Debrecen népét az Úrhoz. És hogyha ez van a szívünkben, hogy mi Jézust szeretnénk látni, akkor az üzenetet sem lesz más a munkahelyeden, a családodban, a barátaid között. Nem lesz más az üzeneted ott sem, mint az, hogy gyere, mert én szeretném látni Jézust. Szeretnéd velem látni Jézust? Ez mekkora dolog már, nem? A mi vágyunk az, hogy én szeretném látni Jézust. És miért akarták látni ezek a görögök Jézust? Azért, mert tudták, mert hallották, hogy úgy beszél, ahogyan emberek nem tudnak beszélni. Hatalommal szól, és úgy cselekszik, ahogyan emberek nem tudnak cselekedni. Isteni hatalom van nála. Ezért fogunk imádkozni. És ennél nem adhatjuk alább. De talán nem is jó kifejezés ez, hogy nem adhatjuk alább. Nem lehetünk olyan szűk látókörűek, hogy nem láthatjuk meg, hogy a mi megváltónknál tényleg van hatalom a változáshoz. Tényleg van hatalom újrakezdeni. Tényleg van hatalom megváltozni. Tényleg van hatalom arra, hogy emberi kapcsolatok helyreálljanak. Mindenre nála van a hatalom. És időnként úgy érzem a saját magam életében is, meg itt a gyülekezetünkben is, hogy próbálna az Úr beszélni hozzánk, és olyan, minthogyha ott lennénk, de valójában nem figyelünk rá. Hogy olyan, minthogyha egyébként olyan aranyosak lennénk, meg egy családhoz tartozunk, meg nagyszerű gyülekezetünk van. De hogyha így összerakjuk, akkor olyan, minthogyha nem mindig azt mondanánk, hogy mi Jézust szeretnénk látni. Pedig mennyben és földön ez a mondat indít el változásokat. És bátorítalak benneteket, sőt kérlek, hogy otthon egy csendes pillanatodban ülj le, vagy állj szembe a tükörrel, és mondd ki hangosan ezt a mondatot, hogy én Jézust szeretném látni. És utána figyeld a szívedet, hogy milyen változások indulnak el benne. Milyen érzelmeid keletkeznek ennek nyomán, milyen gondolatokkal ajándékoz meg a Szentlélek, amikor kimondod ezt a mondatot. Állj meg egy kicsit magaddal szemben, és az Úrral szemben, és mondd azt, hogy én, Pafkó Tamás, Jézust szeretném látni. Legyen ez egy megvallás 2024-re. Én 2024-ben Jézust szeretném látni. És ennek a mondatnak a hatása nem fog elmaradni. Mert ez a mondat mozgásba lendíti Isten munkáját, és ez a mondat elkötelezettebbé tesz szolgálókat. Hadd ragadjam meg itt az alkalmat, hogy hálát adjak értetek, és kifejezzem a nagyra becsülésemet irántatok. A szilveszteri évértékelőben hallhattátok, hogy a gyülekezetünk 70%-a szolgál. Hogy több mint a fele legalább egy szolgálattal bír ennek a 70%-nak. Ezek nagyon magas arányok. És büszke vagyok rátok, büszke vagyok a gyülekezetünkre. Hogy az egy harmad legalább két szolgálatot visz. Ezek komoly terhek. A hétköznapi munka, a család, az egyéb teendők mellett. Fantasztikus. Hogy majdnem a 20% több mint 3 szolgálatot visszavállán. Ez az, amire azt mondtam, hogy ezen kicsit le kell faragni, és át kell adnunk olyanoknak, akiknek még nincsen. Tehát amikor szolgálatról beszélünk, az a Trinity számára nem ismeretlen. De szeretnélek hívni benneteket arra, hogy ha már szolgálod az Urat, akkor gyere, és ismerd meg őt a szolgálatodon keresztül is még jobban. Ezért fontos, hogy ismerd a lelki ajándékodat. Ezért fogunk a következő negyed évben egy lelki ajándék szemináriumot tartani itt a gyülekezetben, hogy segítsünk felismerni annak a lelki ajándékát, aki még esetleg nincsen ezzel tisztában. Nézzétek, hogy mi történt Andrással és Fülöppel. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Ez a néhány vers, ez nekem egyszerre megmosolyogtató mindig, és egyszerre szívbemarkoló. Fülöp és András ilyen érzelmi hullámvasúton lehetnek ezekben a pillanatokban. Hát mekkora dolog már az, hogy egy, felismerik rólad, hogy Jézus tanítványa vagy. Mert Fülöpről felismerték, hogy ő Jézus tanítványa. Hát valószínűleg széles tömeg van ugye ott Jézus körül, ő valahol ott a tömegben tanít, a tanítványok pedig egyszerre invitálják oda az embereket, meg egyszerre védik is Jézust, hogy ne essen baja. És Fülöpről ezek szerint tudható, látható volt, hogy ő Jézus tanítványa. És hozzá mennek oda, hogy Jézust szeretnénk látni. Ez micsoda megtiszteltetés. Ugye el tudom képzelni, hogy Fülöp azt mondja, oké, szívesen, bemutatom neked Jézust. Hát nem erre várunk, hogy jaj, bár csak lenne olyan kollégám, barátom, rokonom, akiben megszületne a felismerés, hogy Jézus szeretném látni, és én lehetnék az, aki oda vezethetem hozzá, nem? És akkor Fülöp azt mondja, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés. Oda megy a barátjához, Andráshoz, azt mondja, hogy András, gyere már, itt van egy maroknyi ember, és szeretnék Jézust látni. Ráadásul a ruházatukon látszik, hogy ezek görögök, nem zsidók. És mit csináljunk? Oda engedhetjük hozzá őket? Hát a gyerekekről azt mondta, hogy oda engedhetjük hozzá őket, akkor gondolhatom, hogy a felnőtteket is oda lehet engedni hozzá, még akkor is, hogy a görögök. Mert valami ilyesmit magyarázott az Úr, hogy azért tisztítja meg a pogányok udvarát, nem csak azért, mert őt idegesítették, hogy ott pénzeznek a templom udvarán, hanem azért, mert az a pogányok udvara, és a pogányok kiszorultak. Na, akkor hogy van ez, András? Akkor engedjük be a pogányokat Jézus közelébe. Micsoda megtiszteltetés! És a következő pillanatban milyen mondatokat hall ezeknek a nagyon nagyra becsült tanítványoknak a füle? Hát nem azt, hogy köszönöm András, köszönöm Fülöp. Milyen nagyszerűen ide vezettétek ezt a néhány embert. Olyan jó, hogy ti álltatok ott a tömeg szélén. Örülök, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Hanem Jézus egyből fejes ugrásra hívja őket, és azt mondja, hogy most jött el az idő, hogy megdicsőjön az ember fia. Most jött el az óra. Ha a földbe esett búzaszem, nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. És folytatja, ha valaki nekem szolgál, kedves András, kedves Fülöp, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És azok az emberek, akik méltán büszkék arra, hogy Jézus követői és tanítványai, azok, akik tényleg nagyon ügyesen állnak helyt, és vezetnek oda embereket Krisztushoz, a következő pillanatban azt hallják, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Hova kell vajon követni akkor Jézust? Hova kell őt követni? Ha a földbe esett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. de ha meghal, sokszoros termést hoz. Hova hívja Jézus követésre az eddig is nagyszerűen szolgáló és elkötelezett tanítványokat? Hívja követésre egészen, mint halálig. Fülöp és András nem voltak kispályások. András volt az, Keresztelő János tanítványaként, aki azt mondta, hogy én értem, amiről János beszél, és szerintem Jézus a Messiás. És hívta a testvérét Pétert, hogy gyere Péter, ismerjük meg a Messiást. Tehát benne volt az, hogy hívjunk embereket Krisztushoz. Ki volt ez a Fülöp? Fülöp volt az, néhány fejezettel később, az utolsó vacsora idejében, amikor Jézus azt mondja, hogy el kell mennem, és majd megláttok. De egy kis ideig most nem láttok. És erre úgy forogja ki magát a szó, hogy Fülöp azt mondja, hogy Jézus, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És erre Jézus azt mondja, hogy annyi ideje veletek vagyok, Fülöp, és nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az atyát. Ez Fülöp felvetése miatt ismerhetjük ezt az igazságot. Mert Fülöp olyan volt, aki szerette volna látni Jézust. És Jézus pedig azt mondja, hogy Fülöp, hát nézd rám, az atya én vagyok. Én és az atya egy vagyunk. Szóval ilyen emberek voltak. És ezt kell hallaniuk a legemelkedettebb pillanatban. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Pedig úgy tűnt, hogy most vannak életük csúcsán. A népek, a szigetek jönnek az Úrhoz. Mi mutathatjuk be Jézust? De Jézus nem megszégyeníti őket, nehogy félreértsetek. Épp ellenkezőleg azt mondja, hogy az igazán mély igazságokat, azt, hogy milyen vagyok én, és ki vagyok én, azt csak a legelkötelezettebbek érthetik meg. Ez nem verseny, ez egy szellemi törvényszerűség. Akkor ismered meg az Urat, ha kész vagy őt szolgálni, engedelmeskedni neki, hallani a hangját, megtenni azt, amit mond, és amikor jól érzed magadat ebben, és úgy érzed, hogy engem megbecsül az atya, én egy szeretet, és olyan tanítvány vagyok, akire büszkék a mennyben, akkor Jézus azt mondja, hogy van még mélyebb szintje az elköteleződésnek. Most tudom csak igazán még mélyebben kijelenteni magadat nekem. És ez az út vezetett a Gecsemáné kertbe, és ez az út vezetett volna akár tovább is, akár ott egyből Jézussal a Golgotára, de hát ez már csak gondolatkísérlet, mert nem tudjuk meg, mert ezek a nagyszerű elkötelezett tanítványok így rebbentek szét Jézus mellől. Pedig azt mondta nekik, hogy ha már ezt értitek, hogy jönnek hozzám a népek, akkor értsétek meg, hogy a küldetésnek az a szakasza következik, hogy ki kell tartani, mint halálig. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. A felszínes Isten ismeret veszélyes. Erről majd Jób kapcsán is fogunk még többet beszélni, de ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni. A felszínes Isten ismeret veszélyes. Ha nem jól ismered az Urat, akkor nem jó képed van róla, és ha nem jó a képed róla, akkor nem lesz helyes képed magadról, nem lesz helyén az identitásod, és nem fogod helyesen látni az embereket sem, és nem fogod tudni helyesen képviselni őt az emberek felé sem. Na most ezzel nem akarom azt mondani, hogy oké, akkor mondd azt, hogy te jó ég, én nem is tudtam, hogy erre vállalkozom, itt hagyjuk abba. Ne hagyd abba, nem lehet abba hagyni. A mennyig megyünk, gyerekek. A mennyig megyünk. Hanem arra hívlak, hogy ne elégedj meg a felszínes istenismerettel. Ne elégedj meg klisékkel, amit hallottál valamilyen tanításban az interneten. Ne elégedj meg ilyen életbölcsességszerű szentenciákkal, amit egy áhítatos könyvben, vagy a nem tudom én milyen ige.hu-n, nem bármilyen oldalt akarok lehúzni, hanem eléd adnak egy igét, hogy na ez majd megoldja az életedet. Nem. Ezek önmagában egyenként nem oldják meg. Isten megismerése adhat az életednek stabilitást. A nehézségek között is. De a felszínes istenismeret veszélyes. Az egész következő évben arra hívlak benneteket, hogy ugorjunk fejest Isten megismerésében. Ne elégedjünk meg a felszínes istenismerettel. Ne mondd azt egy házi csoporton, jó, hát én ezt már hallottam, erről már annyit beszéltünk. Én erre már el sem megyek. 2000 éve képzeljétek el ugyanezek az igazságok. 2000 éve a Biblia lezáratott. Hát én még csak 20 éve tanulmányozom, nem mondanám, hogy kimerítettem. És ez az örömhír nektek is, mert így még egy pár vasárnapot eltölthetek itt, szószéken, és mehetünk egyre mélyebbre Isten megismerésében, mert a felszínes Isten ismeret veszélyes. Ne engedd meg magadnak, hanem keresd és kutasd, mint az ezüstöt, mint az aranyat. Ezt mondja a példabeszédek az Isten félelméről. Jézus szeretnénk látni, és ez a mondat elkötelezettebbé tehet szolgálókat. Gyere, és ha már szolgálsz, akkor gyere, és menjünk még mélyebbre. Ha pedig még nem, akkor lásd meg, hogy Jézus azt mondja neked, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Mert a szolgálat az nem valami erőfeszítés, amit tenni kell. Nem valami, amiről itt az első meg második lépéseken Tibivel megpróbálunk meggyőzni benneteket, hogy ez tényleg fontos. Hogy aztán kipipálhass, hogy te abban a 46%-ban vagy, akinek legalább egy szolgálata van, vagy abban a 17-ben, akinek három. Hanem azért, mert azt mondja Jézus, a te urad, hogy aki nekem szolgál, az ott lesz, ahol én vagyok. Figyeled ezt? Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, és az ott lesz, ahol én vagyok. És harmadjára, amikor megfogalmazódik egy maroknyi emberben, hogy Jézus szeretnénk látni, az mélyebbre visz minket Isten megismerésében. A földbe esett búzaszemnek meg kell halnia. Eddig ezt a tanítványok nem hallották ennyire élesen. És most volt mind gondolkodniuk. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mondja Jézus, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Jézus elkezd a tanítványainak a haláláról beszélni. Merre visz az út a tanítványok számára? Utána a követésben, akár a halálig is. most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Ezek mind olyan igazságok, amikről eddig a tanítványok nem tudtak, vagy nem ilyen mélységben tudtak. És ezt az egészet egy gyönyörűséges mondat indítja el. Uram, Jézust szeretnénk látni. Figyelitek ezt az alázatot. Semmi kivagyiság. Az van benne, ami a valóság. Nekünk ennyire van szükségünk. A görögök, azok több száz kilométert is megtehettek, hogy eljöjjenek Jeruzsálembe. Miért? Mert akarták látni Jézust. Ne spórold meg idén ezt a három dolgot, amiről mondtam szilveszterkor az évértékelőn. Ez a három legyen a fókuszodban, ami segít meglátni Jézust. Gyere el az Isten tiszteletre, és örülök, hogy itt vagytok. Menj el a házi csoportodba, és vegyél részt a tanítványképzésben, éppen abban a kurzusban, amelyikhez tartozol. Végezetül két dolog. Jézus ismeri, hogy milyen az ember, és ismeri, hogy milyen az élet ezen a bukott földön. Jézus pontosan tudja, hogy milyen bitang nehéz időnként őt követni. Ezért aztán azt mondja, hogy én tudom, hogy ez nehéz, és fölhívja a figyelmet Lukács 21-ben. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda. Mámor, részegség, vagy talán a legtöbbünkre az jellemző, hogy a megélhetés gondjai azok, amik a fókuszunkat le tudják venni Jézusról. A megélhetés gondjai. Az élet nehézsége. A mindennapi mókuskerék, a forgószél, a taposómalom. Hát nem véletlen van ennyi metaforánk erre, mert hogy érzékeli az ember, hogy ez nehéz. Vagy ugyanezt a gondolatot mondja az Úr a magvető példázatában. A tövisek közé esett mag. Ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. Ha ezt a kettőt összerakod, akkor Jézus azt mondja, hogy figyelned kell. Vagy úgy is mondhatnám, hogy fókuszálnod kell. Hogy te mit szeretnél látni? Fókuszálnod kell. Ez nem megy magától. Az ember tekintetét minden szét akarja zilálni. Először azt mondta, hogy az élet terhei, megélhetései, a megélhetés gondjai és nehézségei. De aztán azt mondja, hogy ha éppen ezzel nincsen gond, akkor mi jön? Az élet gondjai, a gazdagsága és élvezetei. Mert van olyan, hogy úgy áld meg téged Isten, hogy éppen olyan életszakaszod van, hogy bővölködsz. És élvezheted az életet. És megy a szekér, és jól megy sorod. És azt mondja Jézus, hogy nagyszerű. Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Halleluja! Életed jó napjaiban élj a jóval, mondja a prédikátor. De, azt mondja Jézus, hogy figyelj oda, mert végzetesen el tudja vonni a tekintetedet rólam. Jézust szeretnénk látni 2024-ben. Gyertek és imádkozzunk, most térdre fogunk borulni, és így jövünk a mi Istenünk elé. hogy ez igaz és ámen legyen mindannyiunk életében. Úr Jézus Krisztus, itt áll előtted a te néped, nem is akárhogyan, hanem térdre borulva. Nem kényszerből, hanem önként. És meg akarjuk vallani, Jézus, hogy téged szeretnénk látni. Hogy ez a vágy a mi szívünkben, az egész jövő évben, és utána még inkább, és még inkább, és még inkább, egészen addig, míg be nem megyünk a mennybe. Köszönjük, Úr Jézus, azt a páratlan lehetőséget, hogy a mi hitvallásunk és ez a vágyunk változásokat indít el a mennyben. Urunk, köszönjük, hogy ez a vágy mélyebbre visz bennünket a te megismerésedben. És köszönjük, Úrunk, hogy ez a vágy elkötelezettebbé tehet bennünket a szolgálatban. Így vagyunk itt előtted. És Atyám, imádkozom minden egyes szívért ebben a teremben. Köszönöm, drága Szentlélek, hogy te használtad ezeket a szavakat, és legfőképpen használod a te kijelentett szavadat, a te igédet. És köszönöm, hogy most is szóltál a szíveinkhez. És most is egyénileg üzeneteket helyeztél el. És könyörgöm azokért, akiknek befogadó a szíve, és azt mondják, hogy igen, Uram, itt vagyok, hogy vidd őket még mélyebbre. És könyörgöm azokért, akiknek most hadakozik veled a szíve. Köszönöm, Uram, hogy te már bizonyítottad, hogy mennyire szereted őket. És köszönöm, Uram, hogy ott állsz mellettük türelmesen, szeretettel, és köszönöm, hogy be fogod bizonyítani a hadakozó szívűeknek is, hogy te hatalmasabb vagy, mint gondolnánk. Úr Jézus, úgy vagyunk itt előtted, hogy hisszük és valljuk, hogy ha valaki neked szolgál, azt megbecsüli az Atya. És azt mondjuk egy szívvel és egy szájjal, hogy téged akarunk követni. Hogy ahol te vagy, mi is ott legyünk, mert a szolgáid vagyunk. Engedelmességre kötelezett szolgák. Köszönjük, Urunk, 2024-nek az áldásait, köszönjük már előre 2024-nek a nehézségeit is. Mindenért előre hálát adunk, mert tudjuk, hogy semmi nem kerülheti el a te figyelmedet. Mert hisszük, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden együtt dolgozik a javukra. Urunk, így tekints le ránk, és lásd meg ezt a maroknyi népet, és add, hogy ez a maroknyi nép ne maradjon maroknyi, hanem ahogyan elvisszük az emberek közé a te jó híredet, hadd ismerjék meg rajtunk keresztül sokan, nagyon sokan a te nevedet. Amen.